Tehát oda még nem jutott el sose a dolog, hogy, hogy verekedés lett volna belőle. Tehát így nevesítsük, vagy konkretizáljuk. Tehát általában inkább a cigány közösségtől kaptam én ilyen jelzéseket már a városi létem alatt, tehát amikor a gimnáziumban voltam. Aztán ugye, nem tudom, történelem leckékeket is lehetne adni. Amikor én Budapestre kerültem, ez 88-89.
Tehát a rendszerváltás előtt.
Előtt valamivel, perce. Igen, és akkor, pont akkor volt egy ilyen elég erős, úgymond skinhead mozgalom, tehát ismeres. Akkor beindult egy elég erős skinhead mozgalom, ennek volt a különböző ilyen helyei, amiket ilyen szentnek tartottak, vagy fontosnak, tehát Kőbányai aluljáró, meg volt egy-két ilyen konkrét hely, ahol
emlékszünk ezekre a
hírekre,
aktívan szerepelt.
És engem akkor nagyon-nagyon féltettek, hogy én most jövök ide a fővárosba, és akkor majd mi lesz velem, de valahogy nem azért, mert elkerültem ezeket a helyeket, mert jártam ezeken a helyeken is, de valahogy nem volt olyan, hogy mondjuk így megtámadtak volna, vagy volt olyan, tehát én, de ezek inkább verbális, vagy néha gesztus jellegű akciók voltak, tehát mondjuk emlékszem olyanra, hogy ültem a mindegy végülis melyik buszon, és akkor velem szemben ült egy, nem szeretek prekoncepciókat gyártani, tehát nem szeretem azt mondani valakiről eleve, még akkor is, hogyha nagyon úgy néz ki, hogy mondjuk ő skinhead. Abban az esetben bejött az
egy skinheadnek látszó.
Skinheadnek látszó tárgy, mondjuk így. Igen. Abban az esetben bejött az én prekoncepcióm, mert ahogy így néztem, és akkor egyszer csak így elővett egy igazolványt, és akkor azt így elkezdte lapozgatni, és akkor olyan nagyon-nagyon jelentőség teljesen megmutatott nekem egy horog keresztet. Tehát mondjuk ilyen történetek voltak, hát most már talán kevésbé. Van még egy másik nagyon, az ijesztő volt, tehát akkor azt éreztem, hogy lehet, hogy itt a vége, fuss el véle. Van egy érdekes, hogy lehet, hogy attól, hogy ugye én itt nőttem föl, már hogy így itt születtem, meg itt szocializálódtam, tehát úgy nincs benne a fejemben annyira az, hogy engem esetleg a származásom miatt megkülönböztessenek, mert magyarul beszélek, mert ráadásul azzal foglalkozom, hogy a magyar nyelvet továbbítsam másoknak, a magyar kultúrát továbbítsam másoknak, tehát valahogy nem volt bennem az, hogy én ne lennék esetleg teljes értékű magyar ember. Van egy hely, most nem reklámot akarok csinálni, csak a történet szempontjából fontos a név. Én a Rádai utcában lakom, és ott van egy hely, amit úgy hívnak, hogy Berliner. Most nem tudom, hogy innentől kezdve...
Még elsorolunk gyorsan egy csomó elsorozőt, és akkor nem lesz majd reklám.
De most csak ha maga a név, és nagyon furcsa, mert nekem az egyik kedvenc helyem volt, még ma is talán, mindegy, tehát tényleg nem reklámozni szeretném, csak én beültem oda sörözni, mint ahogy egyébként tettem azt sokszor, és egyszer csak a pincéből ilyen tömegével, tehát egy 8-10 fekete ruhába öltözött, skinheadnek látszó tárgy, ha már maradjunk akkor ennél a apostrofnál, horogkeresztel szintén, de öles horogkeresztel.
Mikor tesszük ezt az eseményt?
Ez olyan, mikor költöztünk mi oda? Fiunk, ugye, most 10 éves, vonjunk ki 10-et, az 98,
akkor ugyanez.
Tehát ugyanazon a környék. Ez már egy évtizeddel később, mert ugye ez a 88, ez meg 98, azon a környéken. És akkor így jöttek föl, tehát ott voltak 10, ez egy nagyon pici kis rész, ez a valami, amiről én beszélek, és én ott ittem a sörömet, és azt láttam, hogy ugyan nem csinálnak semmit, csak úgy mondjuk, ugye ez a 8-10 ember egyszerre elkezd dobogni. És azt, ha látod, hogy téged néznek, és közben dobognak folyamatosan, és akkor jönnek ilyen, mondjuk úgy félig meddig vicces, de azért mélyen szántó megjegyzések, hogy mit tudom én, Jacko, meg ilyenek. Tehát ami úgy tudod, hogy arról szól, hogy itt most bőrszínről beszélgetünk. Hát természetesen nekem így ide megett a kezem, mert hát én sem vagyok fából, tehát bármennyire is fölvértezve érzem magam, azért bizonyos helyzetekben úgy tényleg azon gondolkodsz, hogy lehet,
hát, hogy főleg, hogy most... váratlanul ér egy ilyen, hogy ülsz mondjuk a barátaiddal sörözöl, és egyszer csak teljesen váratlanul.
Speciál egyedül söröztem, tehát még az a fajta védettség sem
tehát
volt,
egyedül
hogyha Egyébként, ha már itt tartunk, mondhatni szertartásos dolog nálam, hogy általában, hogyha így leteszem a munkát, néztet, hogy mennyit játszom, meg nem tudom én, akkor úgy általában szeretek meginni előadás után egy sört.
És akkor
én leginkább egyedül, mert elég sokat vagyok napközben különböző társaságokban, és akkor az a fél óra, amíg úgy ott leülök, és azt a sört elkortyogatom, akkor az nekem egy nagyon jó lecsöngetés, igen. Visszatérve ez a történethez, akkor én persze elkezdtem inni a gyorsabban kicsit a sörömet, mint ahogy annak előtte. Oda mentem a pulthoz, ahol ezek az emberek álltak. Fizettem, és úgy éreztem, hogy, és azt számolgattam, hogy kiveszem a kulcsot. Megyek a lakáshoz, ami ott van, mit tudom én, 20 méterre. Beletalálok-e elsőre, bezáródik-e a kapu, ha már bementem, betörik-e az ablakot. Tehát konkrétan ezek játszottak le a fejemben. És akkor elindultam kifelé, és akkor hallottam még egy ilyen mondatot, hogy jobb is, hogy mész, mert meghalsz. Tehát, tehát amit te... és akkor onnantól kezdve elkezdődött ez a veszőfutás, vagy ez a futás, vagy versenyfutás az idővel. Én mentem a beszélni, nem szaladtam, hanem úgy megpróbáltam azért valami erőt és magabiztosságot mutatni, és akkor bezárodott mögöttem a kaput, tehát nem történt semmi, és nem is jöttek utánam. Ilyenekre emlékszem.
Akkor volt több momentum is, amikor gyakorlatilag ez a kettős identitás nagyjából így felderengett előtted. Egyetlen dologra lennék, nem is egyre, több dologra lennék kíváncsi, de az egyik az, hogy mikor kezdtél el mondjuk azért, vagy az iránt érdeklődni, hogy oké, rendben van, érnek ilyen inzultusok, rendben van, benézek a tükörbe, és tudom azt, hogy valamiért azért más vagyok, mint az átlag magyar ember. Mikor kezdtél el mondjuk Afrikával foglalkozni?
Még egy picit visszatérve ez a kérdés első feléhez, én nem vagyok hajlandó elfogadni azt, hogy valamennyire más vagyok, mint az átlag magyar ember. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, hogy senkiben ne kelljenek ilyen gondolatok, az egy dolog, de szerintem abban se kelljenek ilyen gondolatok, akiről beszélünk, tehát akár rólad, vagy akár rólam. Tehát én nem egy más, mint az átlag magyar ember, én egy magyar ember vagyok, akinek egyébként meg ilyen a bőrszíne, a másik meg olyan a bőrszíne, a harmadik meg nem tudom én, mint az előbb említettem, banja, a negyedik meg sánta. Tehát egyébként mindenkit meg lehet különböztetni valamilyen módon.
Nem, bocsánat, csak annyit akartam pont ehhez hozzáfűzni az előző mondatait kapcsán, hogyha bárki egyébként egy ilyen közegben találja magát pillanatok alatt, mint ebben a sörözőben is, egy ilyen közeg, vagy ilyen emberek veszik körül, nem hiszem, hogy bárki kényelmesen érezte volna magát egyébként. Nyilván neked hatványozottan rossz volt, meg hatványozottan stresszes volt egy ilyen helyzet, de én mondjuk belegondolva egyébként engem is értek ilyen atrocitások, amikor odajött mondjuk egy villamos megállóban hozzám egy figura, és megkérdezte, hogy te zsidó vagy? Akkor akkor biztos cigány. Tehát, hogy nem kell ehhez mondjuk félvérnek lenni, vagy bárminek.
Én nem tudom, minek nevezzem ezt, hogy ez... Nagyon sokat foglalkoznak, nem tudom, hogy most milyen szinten kell ebbe belásni magunkat, de hát végülis ezért vagyunk itt, hogy nagyon sokat foglalkoznak a holokauszttal, és ennek kapcsán bármiféle faji megkülönböztetéssel. Én komolyan mondom, én nem gondolom magam hülye embernek, és azt hiszem, hogy elég sok összefüggést sikerült így az életem során megfejtenem, vagy legalábbis megértenem, hogy mi miért történhet úgy, ahogy történik, akár a politikában, akár így az élet más területein. Ez az a történet, amit én minden mai napig nem tudok, de egyszerűen képtelen vagyok megérteni. Tehát nem tudom fölfogni, hogy valakiket azért pusztítsanak el, mert ilyen vagy olyan a származásuk. És ilyeténképpen bármiféle ilyen faji megkülönböztetés, egyfajta elpusztítás, még ha nincs is az a szervezett akció, mint ami a holokauszt idején történt. De azok az emberek, akiknek az van, aki itt a kis agyukban, vagy nem tudom, a kis agyukban, hogy valakit nem szeretünk azért, mert így néz ki, az nem tudom minősíteni, nem tudom megérteni, és nem tudom elfogadni, és nem tudom fölfogni, hogy miért van ez így.
Hát, mert ez az ideológia, ez csak a felszín, tehát emögött nyilvánvalóan...
Igen, mindig valami, általában valami szociológiai dolgokat kell keresgélni. Nem szeretnék családbéli példákat hozni, de volt olyan ismerősöm, akin láttam azt az utat, ahogy eljut oda, hogy mondjuk először csak jó buli elmenni egy olyan közösségbe, ahol vagy ott elfogadják, vagy ott kedvesen hátba veregetik, vagy nem tudom én is. Lehet, hogy egyébként pedig tök sikertelen az életében, és otthon üldögél, és csak a számítógéppel foglalkozik.
Nyilván ezért megy el, mert ott egy erőt kap.
És akkor először csak ez a barátság, először csak egy jó buli, és aztán utána szépen lassan kezdik el csöpögtetni az ideológiát, és aztán egy idő után azt veszi észre, hogy nem is tudta, hogy miről van szó, de a jelszavakat már skandálja. Veszélyes történet, hála Istennek talán Magyarországon annyira még nincsenek, vagy nem is lesz talán, bár ugye most egyre több ilyen akciót látunk, amikor ezek a eddig rejtőzködés, eddig különböző pincékben szervezkedő emberek, ezek most így kimennek az utcára, kitalálnak valamit, hogy akkor mi most így nézünk, és akkor mi igazából a nem tudom én, parlagfüvet írtunk. Tehát egy
jó esetben.
Lehet látni ilyen jeleket, én azért gondolom azt, hogy ha mondjuk engem ti erről kérdeztek, akkor nekem, mint közéleti embernek, anélkül, hogy a politikát érinteném, mert ezt határozottan szeretném kikerülni, nem azért, mert nincs véleményem, hanem azért, mert azt gondolom, hogy nekem, mint közéleti embernek nem szabad nyíltan politizálnom. Valaki ezt másképp gondolja, más országban másképp gondolják nálunk. Én úgy érzem, hogy ez igazából nem azt a célt szolgálja, és nem olyan szinten, ahogy egyébként normális lenne az, hogy valaki elmondja, hogy éppen melyik párttal szimpatizál, vagy miért gondolja azt az utat jobbnak, mint a másikat. Tehát politika mentesen is azt gondolom, hogy vannak olyan jelek, amik talán most azt mutatják, hogy kezd egy kicsit élesebbé válni a dolog. Én remélem, még időben megfékeződik ez a történet. Visszatérve a kérdésre, mert elkanyarodtunk. Az, hogy mikor kezdtem én el Afrikával foglalkozni, vagy egyáltalán az identitásommal foglalkozni, én azt gondolom, hogy ez egy velünk élő történet, tehát ez akkor is ott van, hogyha konkrétan nem kezded elemezgetni a te életedet, hogy hát így nézek ki, ilyen a bőröm színe, mit adott ez nekem, és mit vett el tőlem. Ezzel az ember folyamatosan együtt él, azt gondolom. Nem is tehet mást. A konkrétan az, hogy az én származásom és az, hogy Afrika, hát az nagyjából ez az időszak, amikor mondjuk úgy önállóvá lettem, tehát ez a bizonyos intézeti lét megszűnése, meg elvégeztem a gimnáziumot, és amikor úgy tehát saját lábon mondjuk úgy kollégium, itt a főiskola, tehát amikor úgy elkezdtem úgy inkább egyedül lenni, már olyan szempontból egyedül, hogy addig ugye végülis valamiféle védettséget élveztem, vagy nem tudom. Én itt meg így elkezdődött úgy mondjuk a nagybetűs élet. Természetesen segítséggel, meg támogatással, meg nevelő szüleim vannak, meg tehát sok ismerősöm van, meg barátom, meg szeretteim, meg akikben feltétel nélkül megbízhatok. De nagyjából ez az időszak az, amikor úgy megmozdult a fejemben az, hogy mondjuk úgy jó lenne úgy megkeresni apámat, vagy úgy találkozni vele, vagy meg egyáltalán megnézni, hogy ő hol volt, meg hol él. Meg talán azért is, mert ha azt mondom, hogy csak egyszer találkozom vele, de az is egy valamiféle olyan adalék az életemhez, ami ha nincs, akkor azt gondolom, hogy kevesebb vagyok. Ugyanez vonatkozik az anyámra is, aki szintén nem nevelt, tehát mondjuk azt is fontosnak éreztem, hogy vele találkozzak és vele beszélgessek, mert azt gondoltam, hogy biztos valami beépül abból az én életemben, amit tőle hallok, és tőle kapok, és amit mondjuk rajta látok.
És mennyire volt nehéz őket megtalálni?
Mind a kettő ilyen nagyon mondjuk úgy meseszerűen történt, vagy ilyen inkább talán jobb szó a szappan operaszerűen. Anyámat úgy találtam meg, hogy én azt úgy tudtam, hogy ő hol él. Ilyen rokonok kapcsán, vagy rokonokon keresztül. Már az ő rokonai, akik ugye nekem is rokonaim valamilyen szinten, de ebben nem menjünk bele, mert ez végérhetetlen történet. És már színészként Székesfehérvárot játszottam, és egyszer odajött hozzám egy idős házaspár, aki azt mondta, hogy ő a bíró bácsi Máté Szalkáról, mert hogy anyám ott élt régebben, én is laktam nála 3 évig. És itt egy cím, ez az anyám címe, hogyha úgy gondolom, hogy ők ennyit tesznek, tehát nem is mondják anyámnak se, hogy találkoztak vele, megnézték az előadást, és utána kéztördelve elmondták ezt a történetet, azt kezdek ezzel, amit akarok. És akkor én ezt a címet elraktam, és akkor azt kezdtem vele, amit akartam. Hát elég sok idő eltelt. Már közben együtt voltam a Tündével, és azt gondoltam, hogy ez egy elég erős lelki támasz bármilyen